Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
December 25-én délben Ferenc pápa a Szent Péter Bazilika központi erkélyéről elmondja a karácsonyi beszédét, amelynek állandó témája a béke. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra. Szerdán délutántól haladhatnak át az arándokok a bazilika szent kapuján. Az év minden napján reggeltől estig ingyenesen, erőzetes foglalás nélkül. A kapunál csak nagyon rövid időre lehet majd megállni, imádkozni, a tömeget terelni fogják. December 26-án a Szentatya a római Rebibbia börtönben nyitja meg az ott kialakított szent kaput, majd beszédet mond a Szent Péter téren. December 29-én a római Lateráni Szent János Bazilika szent kapuja nyílik meg a világ templomainak szent kapuival együtt. Ami a biztonsági intézkedéseket illeti, hétfőtől a Vatikán vörös zónának számít, majdnem hermetikusan lezárták a Szent Péter teret és környékét. A jármű forgalmat teljesen kitiltották. Kizárólag gyalogosan lehet közlekedni a pápai államnak a Vatikán falain kívüli területén. Bizalmat szavazott a kétkamarás román parlament együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség részvételével megalakult Marcel Ciolacu vezette koalíciós kormánynak. A második Ciolacu kormányt a kormányt alkotó pártok és a nem magyar nemzeti kisebbségek 240 képviselője és szenátora szavazta meg. A kabinet parlamenti jóváhagyásához legalább 233 szavazatra volt szükség. A titkos szavazáson az ellenzéki pártok törvényhozói 143 ellenszavazatot adtak le. Kelemen Hunor parlamenti felszólalásában rámutatott, a kormány legfontosabb feladata, hogy helyreállítsa az állami intézmények iránti bizalmat, amit csak őszinteséggel, átlátható intézkedésekkel érhet el. Az RMDS elnöke ugyanakkor határozott fellépést sürgetett az idegengyűlölet és az antiszemitizmus ellen. Példátlan összefogással megépül az új gyermek hospice ház, közölte az MTVA sajtó és marketing irodája. Azt írják, hogy Magyarország legnagyobb jótékonysági kampánya, a jónak lenni jó a magyar embereknek köszönhetően idén rekordösszeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. Hangsúlyozták, hogy a közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta Magyarország és a világ magyarságának nagy lelkűségét. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást emelték ki. Igazi karácsonyi csodának nevezték az idei jónak lenni jó jótékonysági kampányát, hiszen december 22-ig 370 ezernél is több hívás érkezett a 1355-ös adományvonalra, amely minden eddiginél nagyobb összefogásról tanúskodik. Közösen építjük, erősítjük tovább Magyarországot 2025-ben, jelentette ki a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs a közösségi oldalra feltöltött videójában a karácsonyi ünnephez méltó, minden családot érintő jó hírnek nevezte, hogy az országgyűlés elfogadta a családbarát nemzetköltségvetését. A tárcavezető ismertetése szerint ebben több pénz jut a családoknak, a fiataloknak, az időseknek, bővül a felsőoktatás, a szakképzés finanszírozása, és az európai átlag kétszeresét fordítják az identitásunkat erősítő kultúrára. Folytatódik a szakképzésben oktatók béremelése, és elindítják a magyar kutatók béremelési programját is, sorolta a miniszter. Az egyik legfontosabb mérföldkő, hogy jövőre 3754 milliárd forintot fordítunk a családok támogatására, hangsúlyozta, hozzáfűzve, ez 447 milliárddal több az ideinél, 2010 óta pedig meg négyszereződtek a családoknak juttatott források, fogalmazott. Sport. Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVSC Scheffler női kézilabda csapata és Krisztina Dramacs. Az osztrák válogatott átlövő a horvát bajnok Podravka Vegeta együttesében folytatja pályafutását. Végül az időjárásról. Észak felől határozottabban szakadozik, csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az ég, de a középső ország részben és délen még felhős, borult marad az idő. A csapadék egyre inkább a déli, délnyugati határvidékre szorul, majd később ott is megszűnik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 3 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban az imádságról elmélkedik dr. Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika plébániai kormányzója.
Lehetne egy nagyon sematikus előadást tartani arról, hogy a Biblia könyveiben lineárisan haladva hol, miként jelenik meg az imádság. Mivel azonban én alapvetően teológus vagyok, elkezdett egyre inkább az érdekelni, hogy mivel a világon minden ember, aki vallást gyakorol, vagy hisz bármiben, imádkozik, a Biblia imáról szóló üzenete mennyire sajátos, mennyire egyedi. Tehát nem annyira a Bibliában megjelenő ima formák vagy ima módok kerültek az érdeklődésem középpontjába, hanem az az emberi tapasztalat, amelyet a Szentírásban imádkozóként átélünk az Istennel kapcsolatban, mert szerintem ezt egyre fontosabb hangsúlyozni, hiszen olykor azt azért ti is látjátok, hogy egy-egy technika, egy-egy módszertan terén milyen könnyen felfedezzük a hasonlóságot a távol-kelettel, a távol-nyugattal, a távol-déllel, a távol-északkal, miközben talán egyre inkább kérdésessé válik, hogy az imádság nem csak technológia, ha szabad így fogalmazni, hanem ott az Isten üzenetének, kegyelmének, jelenlétének egy egészen sajátos minősége valósul meg, és ehhez szeretnék kaput nyitogatni. Mi a Biblia emberének az ős tapasztalása, az alaptapasztalása az Istennel kapcsolatban? Ha nagyon egyszerűen kellene megfogalmazni, az, hogy szóból, szó által létezem. Ez nem magától értetődő. Ha belegondoltok, nagyon sok vallásban a szónak ilyen jelentősége nincsen. Sok vallásban a mozgásnak, a cselekvésnek, a rituális szertartásos aktivitásnak van primér súlya, a Bibliában erről szó sincsen. Épp ez különbözteti meg a Bibliát, és később egyébként Ratzinger ezt a liturgia szellemében szépen leírja a keresztény imádságot, hogy ő a szótengelyén mozog, és nem a rituális szertartási cselekvés prioritásának a tengelyén. Az Isten szó által teremti a világot, és a szó éppen ezért erő. Jézusnál, amikor ugye rácsodálkoznak a kortársak, hogy hatalom van az ő szavában, az tulajdonképpen arra való rácsodálkozás, hogy az Isten jelenléte egészen kivételessé válik. Ahol Jézus van, ott az Isten van. Mert Jézus szavában az Isten teremtő ereje működik. Nagyon érdekes, hogyha valaki a teremtés történetet átfutja, azt fogja észrevenni benne, hogy az Isten tízszer mondja azt, hogy legyen. Ugye 6 nap alatt megvan a teremtés, de 10-szer hangzik el az, hogy legyen. És a rabbinikus értelmezés már rávilágít, hogy ha a szövetség rendjének kivonulás könyve mutatja szépen, a szívében a 10 szó áll, vagyis a 10 parancsolat, és az Isten ugyanígy 10 szó által teremti meg a világot, ennek jelentősége kell, hogy legyen, ez nem véletlen. Egyébként Ratzinger a teremtés teológiáról írott könyvében ezt külön elemzi, hogy ahogy a kozmosznak megvan a maga törvénye és rendje, és ez a 10 legyenben ölt testet, ugye az embernek, aki ebben a kozmoszban erkölcsi lényként kell, hogy éljen, ugyanígy megvan a maga törvénye és rendje, ahogy ez a 10 parancsolatban, nem csak a hívő embernek, mindenkinek, minden emberi lénynek testet ölt. A kozmosz és az ember, aki benne él, ugyanarra a rendre született az Isten szavából. És egyébként ez azért is fontos, mert majd látni fogjuk, hogy az imádságban a Biblia embere számára az egyik legfontosabb forrás maga a teremtés. Erre majd visszatérünk, hát ha most más első körben nem jut eszünkbe, csak azok a zsoltárok, amelyek a teremtésért vagy a teremtésben dicsérik az Istent, már jó helyen vagyunk. Persze, már a zsidóság is felvetette a kérdést, hogyha ennyire szép, harmonikus, egész és kerek a teremtett világ, miért teremt ide az Isten embert? Hát az ember nélkül lehet, hogy még harmonikusabb lenne, mint az emberrel. Hát amikor környezetrombolásról hallunk, ezen el gondolkodunk. És nagyon egyszerű a válasz, az ember nélkül ez a mindenség gyönyörű lenne, csak néma. Szó által van teremtve, de szólalni nem tudna. Az ember azért van a világban, hogy a világnak legyen szava, vagyis hogy tudjon válaszolni. Az egyik rabbi a Talmudban ezt úgy fogalmazza tanítványának, az Isten azért teremtett embert a világban, hogy legyen, aki elmeséli neki a történeteit. Ez talán antropomorfnak vagy együgyűnek tűnik, de valójában én azt hiszem nagyon mély értelmű. Az Istenhez méltatlan lenne, befejezetlen lenne, az ő bölcsességéhez és nagyságához mérhetetlen lenne egy olyan világ, ami tökéletes, de néma. Nem tud felelni, csak hallgatni tud. Az imádság szempontjából ez egy őstapasztalat. Mi azért lettünk bele teremtve a világba, hogy megszólaljon általunk a világ. Amikor persze a kormányzásról van szó, uralkodj rajta, ott természetesen megint csak a bibliai uralom értelmében van ez megfogalmazva, hogy a királynál is látjuk, a jó király arról ismerszik meg, hogy általa, alatta úgymond gyarapszik az országa. A jó királynak az áldás eszközének kell lenni, nem a zsarnokoskodás eszközének, ha szabad így mondani, ugye, hát a királyság bevezetésének a nagy dilemmái ezek. És ebben a világban a szóból szóra teremtett ember még egy fontos dolgot megtapasztal, hogy ő halló lény. Halló, halló, ugye? Vagyis ez talán kicsit absztraktnak tűnik, bár ezerszer már olvastuk, Fidészek Szaudító a hit hallásból ered, de ez mégiscsak azt jelenti, hogy a szó feltételezi az emberben egy befogadásnak a képességét. Ahol soha nem csak azért hiszünk, mert láttuk az Isten kezének tetteit, hanem azért is, amit hallottunk. Nagyon érdekes, hogy a húsvéti feltámadás kapcsán Aquinói Szent Tamás gyönyörű eszbefuttatásba kezd arról, hogy igazából még a húsvéti eseményben is a hallás az, ami a feltámadott hitét adja. Hiszen az asszonyok látják az üres sírt és megzavarodnak, és azután hallják az angyali szózatot, ami eligazítja őket. Az emmauszi tanítványok nem ismerik föl a föltámadottat abból, hogy látják őt. Abból ismerik föl, amit beszélnek vele. És a hallás által értik meg, hogy Krisztus az. Látni a megtestesült ember Istent lehet, de a föltámadott ember Istenben hinni már csak hallás által lehet. Ugye gyakorlatilag ez egyébként az egész skolasztikus teológiának egy nagyon fontos gondolata. Még a vízió beatifikás sem csupán annyit jelent, hogy van egy esztétikai gyönyöröm, hanem az igazságra találok rá. Az igazság szemléléséről van itt szó. Salvador Pieninot ezért írja szépen. Hitáltal tudjuk befogadni ugye a kinyilatkoztatást, és ez a hit egyszerre ajándék és válasz a részünkről. A hívő ember válaszoló ember, válaszol arra, amit hall. És az ember elő van készítve, a teremtés pillanatában már erre a találkozásra, mivel már eleve úgy van megteremtve, hogy nyitott a transzcendensre, és annak lehetséges kinyilatkoztatására, ha tetszik, megszólalására, ő lényege szerint az a teremtménye Istennek, aki képes meghallani az Isten szavát. Ő a kinyilatkoztatás, az ige hallgatója, ahogy egy ősi kifejezéssel ezt meg szoktuk mondani. Az imádság először hallás, hallgatás, és utána válaszolás. Ebben a hallásban, hallgatásra teremtettségben megértjük, hogy nyitottak vagyunk. És ez a nyitottság emberi mi voltunknál alap, szintünk, mert folyamatosan kérdezünk, mert folyamatosan törekszünk, mert igyekszünk megismerni a világot, igyekszünk megismerni önmagunkat, és ebben szabadnak éljük meg magunkat. Ön meghatározó lények vagyunk. Szoktam is mondani, ezt egyébként gyerekekkel is el lehet beszélgetni erről, hogy a szabad akarat nem ott kezdődik el, hogy eldöntöm, hogy barack vagy eperlekvárt kérek a kenyérre. Erre bocsánat, de a kutyám is képes. Tegyek ki eléje két ételt, eldönti majd, melyiket eszi meg előbb. Ha ebben állna a szabadság, egy nagyon nyomorult szabadság lenne ez. Itt sokkal nagyobb a tét, és sokkal izgalmasabb a távlat. A szabadságom arra irányul, hogy eldönthetem, kivé legyek. A magam emberi teremtettségében kivé váljak. Ha vele gondoltok, az ősbűn elbeszélése tulajdonképpen épp erre irányítja a figyelmünket. Emberként akarsz megmaradni az Isten jelenlétében, vagy úgy döntesz, hogy te akarsz Istenné válni? Az Isten ellenében, az Istennel szemközt. És gyakorlatilag ezt azért is fontos tisztán látnunk, mert így értjük meg, hogy a létünk célra irányul. Az Isten megteremtett, szabadnak, nyitottnak teremtett meg, de adott egy távlatot, adott egy lehetséges célt, és az életem e felé tart. Egyébként nagyon sok biblikus erre fölhívja a figyelmet, hogy amikor a Bibliáról gondolkodunk, vegyük észre, mennyire forradalmi az emberiség gondolkodásában az, hogy a Bibliával kilépünk a ciklikusság, a folytonos ismétlődés gyűrűiből, ahogyan a más kultúrák és vallások gondolkodtak. És kimondjuk azt, hogy van üdvösség. Van cél, ami felé tartunk. És lehet, hogy az évszakok visszatérnek, és van az időnek ritmusa, de maga az, amit az időben megélünk, az mint egy nyilvessző röpül A pontból B pontba. És nem önmaga körül kering. És tulajdonképpen az ember ilyen szempontból egy állandó mozgásban van, amiben a vágyai, a kérdései, a nyitottsága jelentik, ha szabad így mondani, az üzemanyagot, az indítást, az indulást és az üdvösség a célt. És a válaszolás pontosan erről szól. Megértem azt, hogy a nyitottságom az nem arra való nyitottság, hogy magamból mit tegyek ki a világba, hanem arra való nyitottság, hogy valakit befogadjak. Az Isten megszólít, és én befogadom az ő szavát. A kérdezésemre van válasz, a vágyakozásomra van beteljesülés, a keresésemre van megérkezés. Megszólított vagyok, és aki megszólít, az választ vár tőlem.
Fenn az égen, te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Takargasd be a te világod, ami édes kisdedünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen, te csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, te csillagocska, ragyog hát fel mi nekünk.
Fenn az égen egy angyal mondja, földre szállott érettünk, ünnep jár.
Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen egy csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk. Szálljon áldás a családra, béke járja be szívünk. Fenn az égen egy csillagocska, ragyogj hát fel mi nekünk.
A fundamentálisban így tanuljuk kinyilatkoztatás és hit egymásra utaltságát. Az egyik a szó, a másik a válasz. De az imádság pontosan itt születik meg, ebben a párbeszédességben. Az Isten szólít, és én válaszolok. És amikor válaszolok, az Isten újra megszólít, azt én újra meghallom, és újra válaszolok. A liturgiában is milyen szépen benne van ez a ritmika, hiszen azt azért tudjuk, hogy beszél a pap, beszélek én, ezt nagyjából tudjuk. De igazából a pap már eleve két hangon szólal meg a liturgiában, az Istenén és az egyházén. Az is nagyon szép, hogy az evangéliumra a homiliának felelnie illik. Ferenc pápa ezt találóan úgy mondja, hogy a homiliában képzeljen magam elé, hogy az Isten szavában, az olvasmányban, evangéliumban megszólalt az Atya, és a homiliában most az anyának, az egyháznak kell megszólalni. Tehát persze tudom, hogy mindannyian papok beleadunk apahit, anyahit szó szerint a prédikálásba. Kicsit kiprédikáljuk saját magunkat is, ugye, de ez azért talán mégsem arról szól, amit egyik helyemen mondtak paptestvéremről a kedves évek, hogy jaj, te szóljál már neki, hogy már fél éve nyomon követjük a lelki állapotának a változásait vasárnapról vasárnapra, mikor magányos, mikor szerelmes, mikor depressziós, mikor van fölajzva, de talán már valami más is érdekelne minket vasárnaponként a misében, mint hogy ő hogy van. Viccet félretéve. És gyakorlatilag még a liturgiában is, tehát visszajutunk ehhez a párbeszédességhez, hogy az Isten szól és az egyház válaszol. A közösség beszél és benne én az egyén hangot találok. Ezek nagyon szép dolgok. Bocsánat, hogy egy ilyen bagatel dolgot mondok. Néha kialakul az a szokás, hogy így gépfegyverszerűen mondjuk az imát. És én próbálom visszaszoktatni a plébánián is a testvéreket, hogy a gyerekek felelgessünk egymásnak. Jó az, hogy mondok én valamit, veszünk egy levegőt, és utána beszéltek. Tudom, hogy ez már módszertani kérdés, de valahol szerintem a lényegre világít rá, hogy az ima mindig párbeszédes, nem monologikus. Nem bekapcsoltam és megy. Ez nem imamalom. Lehet, hogy a buddhistáknál az imamalom működik, nálunk nem működik, van egy rossz hírem. Bár öreganyám mutatott egy kiutat, mert én mindig elgondolkodtam az, hogy este, amikor még ugye számba veszem, mi mindent kéne imádkozni, ajajaj, de öreganyám azzal nyugtatott meg, nem baj, ha belealszol, az őrangyalod majd befejezi. Úgyhogy én ebben megnyugodtam, hogy hál' Istennek van egy ilyen beépített szövetségesünk az imádságban. Ezt az egész párbeszédességet és dinamikát az imádságban, ahogy egyébként erre már az egyházatyák is utalnak, a barátság vagy a szeretet tapasztalatából kiindulva tudjuk megérteni. Hiszen az önmagam beteljesedése, a megszólítás és a válaszolás, az ajándékozás és a befogadás mozgásában áll. Így van ez egyébként már az isteni szinten is, hiszen aki a Szent Háromságtant tanulta, akár csak picit is, az talán nem emlékszik rá, hogy az ajándékozás és befogadás dinamikája mennyire a Szent Háromsági személyek alapjánál áll. És az Isten képmására teremtett emberben ugyanennek a háromságos Istennek a belső élete és ennek a belső életnek a mozgásai, dinamikái születnek újra. Én nem teszem magam valakivé, valamivé. Nem hősi etosszal kiharcolom azt, hogy legyek ez vagy az. Én egy nyitott lényként, befogadásra képes lényként születtem a világba, és a legnagyobb esélyem, hogy válaszolok, és párbeszédbe kezdek azzal, akinek válaszoltam. És majd ő tesz engem valamilyenné valakivé. Ugye Szent Pál ezt markánsan írja, hogy aki beképzeli magának, hogy valaki holott semmi, frenepataszeut, hogy csak becsapja, félrevezeti önmagát. Az imádság alaptapasztalata a Bibliában, ez a római levéllel is milyen szépen mondható, non est volentis, neque currentis, nem azon áll vagy bukik, aki erőlködik, vagy aki teper, hanem a kegyelmező Istenen. És az imádság ebből a dinamikába párbeszédes módon kell, hogy belehelyezzen. Ez a vízió. hogy egy egzisztenciális térben áll meg az imádságom, ahol én és az Isten találkozom, és párbeszédbe kezdünk. Szent Anzelmtől ez egy olyan kedves buzdítás, ez nem 100%-ig ide tartozik, de azért 80%-ig igen, de mindig szeretem még kispapoknak is elmondani. Rajta gyarló ember, hagyd el most egy kis időre foglalatosságaidat, rejtőzz el kissé önnön zavaros okoskodásaid elől, teológusnak ez mindig jót tesz. Vesd le most a súlyos gondokat, hagyd magad mögött izzadságos fáradozásaidat, szentelj egy kis időt Istenre, nyugodj el kicsit ő benne, lépj be lelkednek cellájába, zárj ki onnan mindent Istenen és azon kívül, ami az ő keresésében segítségedre van. Zárd be az ajtót és keresd őt. Ez tulajdonképpen az imádság tüzének a legelső paras, ami aztán apránként átmelegít, átlángol mindent. Na és hát akkor így jutok el az imádsághoz. Alapvetés, tehát kicsit ismételve, amit eddig elmondtuk. Az ember emberi mi voltánál fogva egy állandó feszültségi helyzetben van. Vagyok, de nyitott vagyok, válaszolnom kell, és a válaszomban döntés lesz, és ez a döntés elmondja, kivé válok. Így vagyok állandó párbeszédben az Istenivel, vagy bocsánat, a mai világban olykor mondhatom így, az istenített emberivel. Ugye nagyon sokan úgy élnek, mintha imádkoznának, holott valójában folyamatosan önmaguk körül keringenek, és önmagukkal folytatnak párbeszédet. A plébániánkon végezzük a mindennapok lelki gyakorlatát. Mindig van egy 37-es nagy csoport, és adventben, nagyvődben 6-7-es kisebb csoportok, ez általában 6-8 csoportot jelent még. És az egyik legalapvetőbb tapasztalat, hogy igenis a megkülönböztetés útján a legnehezebbé az válik, amikor nekem el kell döntenem, vagy meg kell látnom, hogy imádság címszó alatt én a saját érzelmi vágyaimat elégítem ki, imádság alatt én azt csinálom, amitől nekem jó leső, ami nekem kedves, ami nekem kényelmes, vagy valóban azzal az Istennel találkozom, aki nem rabszolgája sem az érzéseimnek, sem a gondolataimnak, hanem szuverén, önálló személyesség. És az Isten dönthet úgy, hogy csöndben van. Az Isten dönthet úgy, hogy nem adja akár a töredelem, akár az öröm kegyelmét. Hogy az ima fokmérője nem az, amit érzek. Gyakorlatilag ez egy nagyon-nagyon nehéz terep, de a Biblia ebben nagyon szikár és prózai, ha szabad így mondanám. Hát gondoljatok bele, Illés belső tapasztalatába, ahol az imádságnak része a sivatag, az eső nélküliség, a kiszáradtság, a 7 éves puszta. Az, hogy lefekszem a bokor alá, és meg akarok halni. Most elnézést, ez egy radikális tapasztalat. Hál' Istennek a plébániai udvaron nincsen bokor. De mégiscsak azt jelzi, hogy az, hogy imádkozom-e vagy sem, az nem pusztán azon mérhető le, hogy bennem milyen emberi visszhangjai vannak ennek a cselekvésnek. Más keretbe kell itt helyeződni. Mert a szabadságomat gyakorlom, válaszolok és döntök. Ezzel azonban nem föladtam a keresést, hanem épp ellenkezőleg, amikor igent mondva válaszolok az Istennek, a hitben hozzáférek az igazság egy új szintjéhez, ha szabad így mondani. Az isteni valóság szintjéhez, és az imádság ezért lesz mindig újdonság. Mert szó szerint bevezet a misztériumba, életszakaszaimnak, életkoraimnak, tapasztalásaimnak megfelelő sorban haladva előre. Ugye remélem senki nem hiszi azt, hogy megtanult már imádkozni. Vagy ha most azt hiszik, 2 év múlva azért kezdje újra.
Folytatjuk műsorunkat, melyben dr. Török Csaba teológus, egyetemi tanár, az Esztergomi Bazilika plébániai kormányzója az imádságról elmélkedik.
Szent Bernáttól szeretem idézni, hogy a lelki élet törvénye a haladás törvénye. Vagy előre, vagy hátra, de megyünk. Olyan nincs, hogy állunk, vagy szinten vagyunk. Vagy előre, vagy hátra, de mozgunk. Ez kényelmetlen, tudom, de szerintem biztató és izgalmas is. Hát mennyire rossz lenne, hogyha el kéne élni egy szintet, és akkor utána ott állni 10 évet, hogy egy új szint kinyíljon. Az imádságban így az ember megérzi, megérti, hogy léterévén nyitott a végtelenre. Nem akar többé megállni annál, ami végesként körülveszi őt. Nem elég már az a válasz, ami itt és most érvényes, a végső válaszokra kíváncsi. Keresi azt, ami feltétel nélkül való, nem esetleges. És megérti, hogy valóban a teljes emberi létezésének az Isten, ha tetszik, az abszolútum, a forrása és a csúcsa. Isten így mutatkozik, valóban misztériumnak, nem szakállas bácsinak, vagy antropomorf módon elképzelt valakinek, akivel én kvaterkázom. Egy német teológus ugye mondta is, hogy nagyon sokszor a hitünknek az az egyik fő problémája, hogy az Istent így vállon veregetjük, és ilyen alte kumpel lesz belőle, mondta ő, ilyen öreg cimbora, hogy hát szevasz. Ha valóban megértem, mit jelent az én teremtményi létem, és kicsoda az Isten ennek a létezésnek a távlatába, akkor az Isten közeli lesz, szeretetteljes lesz, atya lesz, de nem öreg haver. Az Isten félelem a lélek ajándéka. És ez nem a rettegés az Istentől, hanem annak tudatosítása, hogy kicsoda az Isten és ki vagyok én. És ez a tudat elemi fontosságú. Gondoljunk megint csak a zsoltárokba. A megrendültség. A 8-as zsoltárt ezért szeretem, mert ezt a lelkiállapotot annyira szépen tükrözi Zsolosbáb, olyan jó, hogy sokszor mondjuk. Kicsoda az ember, hogy gondod van rá? Ki az ember, hogy törődsz vele? Hát megértettem, hogy ki vagyok, és megértem, hogy te ki vagy. Hát ez akkora döbbenet, annyira csodálatos. Hát ez a gyönyörűség ragad magával az imádságban. Hát ezért tudok imádkozni, mert valami olyasmi ölel körül, ami egyébként elérhetetlen, fölfoghatatlan lenne. Ezt én megszerezni nem tudnám soha. Erre jogosult nem tudnék lenni soha. Mégis erre vágyom minden erőmnél jobban. Hogy egyébként még jó Pascalnak is van erről egy kis eszmefutatás, hogy milyen értelmetlen szörnyeteg az ember, hogy mindig a többre, jobbra, igazából a végtelenre vágyik, miközben tudhatná, hogy tökéletesen alkalmatlan a végtelenre. De Pascal is pont ebben az ellentmondásban látja meg, hogy Isten nélkül ez nem megy. Az Isten nélkül nem lehet az emberre válaszolni. Ki vagy te? Miért vagy ebben a világban? És miért olyan vagy, amilyen? Egyébként a hitem nélkül valószínűleg ez lenne a legborzalmasabb. Hogy a vágyam, a keresésem, a kutatásom és a kérdésem kifut a végtelenre, és eleve tudom, hogy esélytelen vagyok. Hát arra teremtve lenni, amire semmi esélyem nincs, hát ez egy akkora kitolás lenne, hát ez egy olyan gonoszság lenne. Hát én nem a hangyabolyban akarok lenni egy intellektus, hogy majd összeadódva a nagy emberiség számítógépben hozzáadtam 3 atom tudást a 10 milliárd végtelenhez. Hát ez a vágy engem éget. Én erre keresem a választ. Zárójel. Ezért legyünk óvatosak a keleti nyitással, ha szabad így mondani, a spiritualitásban, mert az utam végén nem az van, hogy eltűnjön a vágyam, megszűnjön, épp ellenkezőleg, hogy az elviselhetetlenségig fokozódjon. Hát én az út végén nem megszűnni akarok, mint az egónak az illúziója, hanem feltámadni szeretnék, hogy az Istennel éltető és teljes közösségben legyek, aminek üdvösség a neve. Lehet, hogy ez bagatelnek és nagyon egyszerű dolognak tűnik, de úgy érzem, hogy egyre többször kell kimondani. Éppen most egy teológiai konferencián is erről elgondolkodtam, hogy hányszor azt mondjuk még ki, hogy üdvösségre teremtett lények vagyunk, és ez kell, hogy mindent rendezzen. Loyolai Szent Ignác Principium et Fundamentum, lelki gyakorlatos könyv, olvassuk újra. A kinyilatkoztatásban tehát Isten megszólít, az ember pedig teremtésénél fogva várja ezt a szót, és ebben a szóban nem csak azt hallja meg, amit mond az Isten, hanem azt is, hogy beszél hozzá valaki. Ez a legcsodálatosabb ebben az imádság tapasztalata. Nem csak adatokat adott az Isten. Önmaga szólalt meg. Nagyon érdekes, hogy egyszer a pápát egy interjúban kérdezték, hogy hát mihez kezd azokkal a helyzetekkel, amikor a szenvedés megmagyarázhatatlanságával szembesítik. Amikor ugye az ember szinte az öklét rázza, mint Mózes, hogy miért lehet ez, hogyan lehetséges ez. És a pápa azt mondta egyébként a Karamazovra utalva, hogy vannak valóban ilyen megmagyarázhatatlan pillanatok, és ekkor talán nem is az az igazi feladatunk, hogy okoskodásból valamit kitaláljunk, ami a tapasztalat mélységéhez, erejéhez méltatlanul felszínes vagy sekélyes lenne, hanem hogy azt megértsük, hogy még amikor az öklömet rázom és az égre kiabálok, akkor is kimondatlanul azt hiszem, hogy valakihez beszélek. Ez a lényeg, hogy soha nem csak annyi van, amennyit a szó jelent, hanem még egy pluszban valaki azt a szót kimondja, és valakihez szól az a szó. Ugye, amikor akár Jobbnál az igaznak a szenvedését látjuk, aki úgy érzi, hogy ez méltatlanul sújtott le rá. Még a pörlekedésében is, még az Isten perbe hívásában is az a bizonyosság van ott, hogy ott van az Isten. És érti, hogy mit magyarázok neki. Ugye Jobb legnagyobb pechére az Isten elfogadja a kihívást, eljön a perre. És akkor ugye szegény Jobb rájön, hogy egyszer szóltam, akkor is hiába. Ugye sajnos ezt a pert én megnyerni nem fogom, de könyörgöm az égre, hát ennél bátorítóbb dolog van, hogy a szó valakitől érkezett, és amikor én kiabálok a vaksötét éjszakában, akkor is valakihez szól. A lélek sötét éjszakája kapcsán egyébként nagyon sok szerző, legutóbb egyébként Kalkuttai Teréz anyának a jegyzetei adtak ebben egy felbuzdulást, sokan felhorkantak, hogy mennyire látszólag hitetlen mondatok vannak ebben, de hát mondom, könyörgöm az égre. Amikor évtizedeken át panaszkodom valakinek, hogy ő hiányzik nekem, akkor tulajdonképpen az út végéről visszatekintve azt látom, hogy ezeket az évtizedeket végig vele töltöttem el. És lehet, hogy ez egyeseknek nem vigasztaló, mert hiányzik az a nagy csili-vili rajongás, amire egyesek nagyon be tudnak indulni az imádságban, hogy hú, de ez mélyen hiteles és mélyen emberi. Az imádság gyökerénél a létnek a bizonyossága van, a személyes létnek a bizonyossága van. Még a sötétben és még az éjszakában is imádkozom. Amikor Teréz azt mondja, hogy csak az akarat tart meg, mert már nem is érzem, hogy lenne bárki, aki meghallgatja, amit mondok. De könyörgöm, Teréz, akkor ezt miért írod le? Miért örökíted meg? Miért formázod át imába? Mert a szívednek a gyötrődése mögött ott van benned valami mély bizonyosság, ami az imádságodat hordozza. És ez döbbenetes erő. Nem véletlen egyébként, hogy a Szent Terézi keresztes jánosi hagyományban a lélek éjszakájának ez a tapasztalata elmenve egész Edith Steinig a kereszt tudományáig, egészen döbbenetes módon az Isten áldását gyümölcsöző valósággá lett. Hát gondoljatok bele, hogy nem az ateizmus az egyetlen egy lehetőség, hanem az éjszakán át is lehet kelni. Nem az első kudarcnál föladni, elengedni úgymond az Isten kezét, hanem végig menni az éjszakán és megélni, hogy miközben egyedül lévőnek éreztem magam, és ez szünet nélkül újra fölpanaszoltam, az út végén azt látom meg, hogy végig valakihez beszéltem. Így tehát, amikor imádkozni kezdek, én egy döntést hozok. Beleegyezem abba, hogy ember vagyok, és nem Isten. Beleegyezem abba, hogy teremtmény vagyok, valakinek a gyermeke. Beleegyezem abba, hogy valaki megszólított engem, és elkezdek válaszolni neki, még ha olykor bizonytalanná válok is, hallja-e, amit mondok, figyel-e rám. Ugye Jeremiásnak is a nagy dilemmája, amikor a profétai hivatásával birkózik, van-e értelme kimondani még a profétai szavakat, és azt vesz észre, hogy muszáj. Nincs alternatíva, mondani kell. Muszáj. Mert végső soron az Isten szeretete és bölcsessége mellett döntöttem. Az Isten teremtő és újjáteremtő ereje mellett döntöttem. Nem akarok önmagamnak elég lenni. Elfogadom azt, aki vagyok, és amennyi vagyok. Elfogadom az Isten szavát úgy, ahogy megszólít, s arra magam emberi szavával válaszolok, ahogy az Isten, én is kimondom ebben a szóban saját magamat, nem csak azt, amit a szavak jelentenek, hanem azt, aki vagyok, az életemet, a sorsomat, a választásomat. És világos, hogy nagyon sokszor, ahogy én magam töredékes vagyok, elesett vagyok, gyönge vagyok, kiszáradt agyagcserép vagyok, ami bármikor összetörhet, ugyanúgy ez az imádságomban is megjelenhet. Megint csak a 150 Zsoltárt olvassátok végig, amikor a Zsolosba új kiadásra elkészült, és ugye a dokumentum megszületett hozzá a 6. Páltól, amiben a Zsoltárok imádság, ugye ezt a dokumentumot ritkán olvassuk el, ugye az első kötet elején be van azért fűzve a Zsolosbába, azért esetleg 10-20 évente olvassuk el újra, talán a szemináriumban még az újdonság ereje miatt belevágtunk. Ott nagyon szépeket ír a pápa arról, hogy akár a himnuszok, akár a kérések, de a zsoltárok hogyan válnak az egyház imájává és az én személyes imámmá, és ott az egyik szép szempont az, hogy a zsoltárok 150-es ciklusában minden emberi életállapot, minden lelki helyzet meg tud szólalni. Akármilyen ember legyek, akármilyen életállapotban, egy zsoltárom biztos van. Remélem, hogy nem mindig az átok zsoltárok között van ez az egy, de uram, bocsá, ebben az egyben én azt mondom, hogy benne kellett volna hagyni azt is a Zsolozsmában. Azért plébánosként higgyük már el, jót tesz az néha a léleknek, hogy Isten előtt mondom el a nyomoromat, nem a házvezetőnőnek, a képviselőtestületnek vagy a szomszédnak. Én az átok zsoltárral kiadtam magamból. Zárójeles megjegyzés, ezzel nem azt akarom buzdítani, hogy az iroda ajtajára ilyen idézeteket írjunk föl, mert lehet, hogy a félfogadásnak nem tesz jót. És így jutok el az imádság a Bibliában tematikához, amiben tényleg csak fölvillantok egy-egy pontot.
Este mi nem tovább. Egyház katekizmusára támaszkodom itt. Nem tudom, az imádságról szóló részt, ami már úgy tudom, a vége felé van, már túl vagyunk, hiszek egyen szentségeken, 10 parancsolaton, úgy már kifáradt az ember a katekizmusba, ez már a vége, de nagyon ajánlom olvasásra. Lelki szöveg is ez egyben. Jó katekizmusunk van, ezt tényleg mondom, minden elfogultság nélkül. Isten előbb hívja az embert. Akár megfeledkezik az ember a teremtőjéről, akár elrejtőzik arca elől, akár a maga bálványaihoz folyamodik, akár vádolja az istenséget, hogy elhagyta őt, az élő és igaz Isten fáradhatatlanul hív minden egyes szemét az imádság titokzatos találkozójára. A hűséges Isten szeretetének a lépése mindig az első az imádságban. Az ember lépése mindig válasz. Miként a kinyilatkoztató Isten az embert is kinyilatkoztatja önmagának, az imádság úgy jelenik meg, mint kölcsönös megszólítás, mint a szövetség drámája. Ez a dráma a szavakon s tetteken át a szívet kötelezi. Ez bontakozik ki egész üdvtörténetünk folyamán. Ez egy nagyon, nagyon mély értelmű szöveg, akár le is ülhet vele az ember egy fél órát, háromnegyed órát elmélkedni. Láttam, itt a kispapok vonulnak, gondolom Spiri atya órája véget jöttek meg, de szemináriumi kápolnába ezt szépen be lehet tenni a padba. Hát megmutatja, hogy az imádság nem arról szól, hogy keresztet vetek, és valamiféle gyakorlatba belekezdek, amiről úgy gondolom, hogy kedves az Isten színe előtt. Hanem itt szó szerint egy feszültségekből építkező dráma van, és az imádság ennek a szívében van. És ezt azért tartom elképesztően fontosnak, mert ha ezt átérezzük, már nem arról lesz szó, hogy győzködjük magukat, hogy na legyen kedvem leülni imádkozni, na adjak 3 percet az Istennek, mert egyébként már tovább kéne rohanni. Nem. Ha ez a a tudatomban és a lelkemben a helyére kerül, akkor az imádság szó szerint beszív. Hát hogyan lenne elképzelhető bármilyen élethelyzet, a legprofánabb is, hogy ahol én sebezhetőséget, törékenységet, kihívást, megtámadást, bármit élek meg, ne az első reakcióm legyen, hogy mindez átboruljon az imádság kontextusába. Hát valószínűleg a szenteknek ez a legnagyobb csodája. Hogy minden, ami a valóságból éri őket, automatikusan fordítja őket bele az imádságba. Ami lehet, hogy nem konvencionális, mert vonaton utazva, autót vezetve, sorba állva, utcasarkon megszólítva, nem konvencionális lesz ez mindig, de imádság lesz. Mert szó szerint beleránt a valóság az Isten felé fordulásba. A katekizmus két rendben végigveszi, hogy az Ószövetségben és az Új Szövetségben lépésről lépésre hogyan tárul föl az imádság. A teremtés, mint az imádság forrása, ezt talán már említettük. Hogy amikor az Isten ígéretet ad Ábrahámnak és utána pátriárkáknak, profétáknak, ez hogyan szül imát, hiszen az ígéret mégsem csak azt jelenti, hogy privilegizált vagyok, és van a zsebemben egy pecsétes papír, hogy ez nekem jár. Hát benne vagyok a feszültségében az ígéretnek. Gondoljatok bele, most vasárnapokon miket olvastunk. Hát ugye évvégén mindig szeretetben most lehet mennydörögni. Jó a hangosítás a templomban, halálra rémül mindenki az evangélium végére. De hogy megértsük, hogy ez nem egy mitológiai beszéd, ahol Jézus tévedett, mert nem jött el, hanem pontosan az ígéretnek a prófétai feszültsége. Hogy úgy mondtam el ezt mindenkornak, hogy minden nemzedék azt érezze, most itt van a pillanat, amin a világ sorsa, vagy az én személyes sorsom múlik. Az ígéret belehelyez ebbe a feszültségbe, ami minden áldott percet mosttá tesz. Lásd Héber levél 4. fejezet. Krisztusban az Isten adott nekünk egy örök mát, egy örök mai napot, mert ma van az üdvösség napja. Ma teljesedik az ígéret. És aztán Mózes alakja, mint a közvetítésnek egy sajátos megvalósulása, a közbenjárás az imában. Dávid, a király, aki a népért imádkozik, hogyan tanulok meg én úgy imádkozni a legmélyebb személyességemmel, hogy nem magamért, vagy magamra figyelve imádkozom, hogy ez mindannyiunk hivatásában annyira szép kihívás, hogy mindig az egyházzal, az egyház szívével a szívemben imádkozzam. Tehát még amikor a legprivátabb kis imámat mondtam, és elmondtam unokámat, nagybátyámat, unokaöcsémet, gyerekemet, szomszédomat, munkatársamat, mindenkit, azért minimum egy mondat erejéig váljak én még az egyház szívének az imádságává is. Hogy az imádság legalább ne egy önmagam körül és az önmagam vágyai körül keringő dolog legyen. Vagy Illés és a próféták és a szív megtérése. Ugye Bruno Secondin kármelita atya a Szentszéken tartott egy lelki gyakorlatot Illés prófétai útjáról, nagyon elgondolkodtató. Egyrészt azért, mert a Lectio Divinát, amiről lesz is előadás, in actu mutatja meg, hogy hogyan lehet az összes elmélkedést a klasszikus lépcsők mentén fölépíteni és kibontakoztatni. Másrészt ez az életemet hogyan termékenyíti meg, és végül a zsoltárok, mint a közösség imája. Hogy mit jelent a közösség imája? Bocsássatok meg ezt a kérdést, a saját híveimet szoktam ezzel mindig molesztálni, fölteszem a misén, hogy olyan szép, amikor áldozás után mindenki a helyére megy, térdre borul, lehajtja a fejét a térdeplőre, és mindenki nagyon látszik a fején, hogy imádkozik, csak akkor én mindig fölvetem nekik ezt a gonosz kérdést, mert én ilyen vagyok, múltkor már bocsánatot is kértem tőlük, hogy folyton zaklatom őket, hogy itt most 100 darab privát imádság van egy térbe, egy időbe összezárva, vagy itt most tényleg a közösség imádkozik? Nekem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert a kettő nem egészen ugyanaz. Maradjunk költői kérdés, és az Új Szövetség, ezzel zárom, megmutat nekünk egy nagyon furcsa helyzetet. Mert miközben tudjuk, hogy Jézus az, akiben az Isten megváltott minket, a második isteni személy, akit imádunk, de Jézus több ennél. Ő maga az az imádság, amelyet követünk, amelyet tanulunk. Ugye ilyen szempontból mindig érdekes, amikor akár a mi atyánk átadásakor is azt látjuk, hogy az evangélisták váltogatják a határozókat. Ti ezt mondjátok, ti így imádkozzatok, mert mind a kettő igaz. Krisztus maga a mi imádságunk. Ugye a Lumen Gentium az, hogy Krisztus maga a beteljesült Isten országa, 5. pont. Krisztus a mi beteljesült imádságunk. Mi nem csak Krisztushoz imádkozunk, mi nem csak azt imádkozzuk, amit Krisztus mondott, mi úgy imádkozunk, ahogy Krisztus imádkozott. Akinek a létében megvalósult a szüntelenül imádkozni, vagyis szüntelenül az Atya akaratában lenni, szüntelenül az Isten országának teljességében létezni.
Dr. Török Csaba teológus egyetemi tanárt, az esztergomi bazilika plébániai kormányzóját hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.